Matthew Henry ige magyarázata, Máté evangélium a 15. rész, 29. verstől 39. versig nevű szakaszhoz. És onnig távozva, méne Jézus a Galilea tengere mellé, és felmenvin a hegyre, ott leüle. És nagy sokaság megy vele hozzá, vivén magokkal, sántákat, vakokat, némákat, csonkákat, és sok egyebeket, és oda helyezik őket a Jézus lábai elé, és meggyógyítá őket. Úgy, hogy a sokaság álmélkodik vala, látván, hogy a némák beszélnek, a csonkák megépülnek, a sánták járnak, a vakok látnak, és dicsőíték Izrael Istenét. Jézus pedig előszólítván az ő tanítványait mondta: szánakozom-e sokaságon, mert 3 napjaim már, hogy velem vannak, és nincs mit enniük? Éhen pedig nem akarom őket elbocsátani, hogy valamiképpen ki ne dőljenek az úton. És mondának néki az ő tanítványai: honnét volna a pusztában annyi kenyerünk, hogy megelégítsünk így nagy sokaságot? És mondanék ki Jézus: hány kenyeretek van? Ők pedig mondának: 7, és néhány halunk. És parancsol a sokasságnak, hogy telepedjenek le a földön, és tévén a 7 kenyeret és a halakat, és hálákat adván megtöré, és adá a tanítványainak, tanítványok pedig a sokasságnak, és mindnyájan evének, és megelégedének, és fölszedék a maradék darabokat 7 teli kosárral. Akik pedig ettek vala, 4000-en valának, férfiak, asszonyokon és gyermekeken kívül. És elbocsátva a sokasságot, beszáll a hajóba, és elméne Magdala határaiba. Itt van ez igében egy általános följegyzés Krisztus gyógyításairól, amikor sokakat meggyógyított egyszerre. Krisztus erejének és jóságának jelei sem nem ritkák, sem nem kevesek, túláradó bőség van ő benne. Már most figyeljük meg itt a helyet, ahol egy gyógyításokat végbevitte. A Galileai tenger mellett volt az országnak olyan részén, ahol Krisztus legtöbbször megfordult. Nem olvasunk arról, hogy valamit is tett volna még Tírus és Sidon vidékén, a kanaáni asszony lányából történt ördögüzésen kívül. Mintha éppen csak e célból ez egyetlen dolog elvégzésére ment volna oda. Ne sajnálják a lelki pásztorok fáradtságukat a jótevésre, még ha az keveseket érint is. Ő, aki ismerte a lelkek értékét, kész volt nagy utat megtenni azért, hogy egyet megmentsen a haláltól és a sátán hatalmától. De Jézus eltávozott onnét. Miután azt a morzsát lehullatta az asztal alá, itt visszatér, hogy teljes lakomát készítsen a fiaknak. Alkalmanként megtehetjük egy valakiért azt, amit nem tehetünk folytonos gyakorlatunká. Krisztus csak végigment Tírus és Sidon vidékén, de leült a Galileai tenger mellett, 29. vers. Helyet foglalt, nem egy tekintélyes trónon vagy bírói ítélésszékben, hanem egy hegyen. Ennyire egyszerűek és közvetlenek voltak az ő legünnepélyesebb megjelenései az ő testének napjaiban. Egy hegyen ült le, hogy mindenki láthassa őt, és szabadon hozzá mehessen, mert ő egy hozzáférhető, mindenki által elérhető megváltó. Leült ott, mint aki útjában elfáradt, s kissé megkíván pihenni, vagy inkább, mint aki arra vár, hogy könyörüljön és áldást adjon. Leült várva pácienseit, akár csak Ábrahám a sátra ajtajában, készen arra, hogy idegeneket megvendégelje. Továbbá figyeljük meg a sokaságot és a betegségeket, melyeket meggyógyított. 30. vers. Nagy sokaság jött hozzá, hogy az írás beteljesüljön, ő hozzá gyülekeznek a népek. 1 Mózes 49.10. Ha Krisztus szolgái úgy tudnák gyógyítani a testi betegségeket, mint Krisztus tudta, úgy sokkal többen tódulnának hozzájuk, mint így. Testi fájdalmaink és betegségeink iránt hamar érzékenyek vagyunk, és intézkedünk, de keveset törődünk lelkünkkel és lelki betegségünkkel. Már most oly túláradó volt a Krisztus jósága, hogy magához közel bocsátott mindenféle embereket. A szegényeket, épp úgy, mint a gazdagokat, üdvözölve fogadta. S van nála elég hely minden közeledőnek. Ő sohasem panaszkodott a sokaság miatt, vagy a keresők tolongásáért. Nem nézett megvetéssel a nép aljára, a söpredékre, ahogy őket nevezték, mert a napszámosok lelke épp oly értékes előtte, mint a fejedelmeké. Aztán oly nagy volt a Krisztus ereje, hogy meggyógyított mindenféle betegséget. Azok, akik hozzájöttek, magukkal hozták beteg rokonaikat, barátaikat, s letették őket a Jézus lábaihoz. 30. vers. Nem olvassuk, hogy valamit is mondtak volna neki, hanem csak letették őket eléje, mint irgalmának tárgyait, hogy vegye szemügyre őket. Az ő nyomorúságaik sokkal többet mondtak értük, mint amennyit a legékesebben szóló ügyvéd képes lett volna mondani. Dávid kitárta az Úr előtt nyomorúságát, és ez elég volt, és aztán rábízta ügyét. Zsoltár 142.2. Bármilyen problémánk legyen is, az egyetlen mód arra, hogy enyhülést és feloldozást találjunk az, hogy letegyük azt Krisztus lábához, hogy eléje terjesszük, s figyelmébe ajánljuk, s aztán rábízzuk, s hagyjuk, hogy ő intézkedjék. Akik lelki gyógyulást kívánnak nyerni Krisztustól, azoknak az ő lábaihoz kell vetniük magukat, hogy tetszése szerint uralja és irányítsa őket. Itt sántákat, vakokat, némákat, csonkákat és mindenféle betegségben levőket hoztak Krisztushoz. Lásd meg itt, milyen munkát végez a bűn. A világot kórházzá változtatta. Mi sokféle betegségnek van alávetve az emberi test. Lásd meg itt, milyen munkát végez a megváltó. Győzelmet vesz az emberiség ezen ellenségének seregein. Voltak itt olyan betegségek, melyeknek sem okáról, sem gyógymódjáról nem tud halvány fogalmat sem alkotni az emberi ész, mivel az idegrendszer nem képes érzékelni őket, hanem csak a test tagjaiban lappanganak. És mégis, Krisztus parancsának mindezek alá voltak vetve. Egy szavával mind meggyógyította őket. Jegyezzük meg, minden betegség Krisztus parancsa alatt áll. Úgy jön és távozik, amint ő rendeli. Ez Krisztus hatalmának egy nagy bizonysága, ami meg tud vigasztalni bennünket minden gyöngeségünkbe. És ez az ő irgalmasságának is bizonysága, mely vigasztalásra szolgálhat nekünk minden nyomorúságunkban. Továbbá figyeljük meg a hatást, amit a gyógyítás tett a népre. 31. vers. Álmélkodtak. És méltán, mert minden okuk megvolt rá. Krisztus munkái csodálatot kell kiváltsanak belőlünk. Az Úrtól lett ez, és csodálatos. Zsoltár 118.23. A lelki gyógyulások, melyeket Krisztus végbevisz, csodálatosak. Amikor a vak lelkek szemei megnyitatnak a hitáltal való látásra, s a néma ajkakat imádságra nyitja a kegyelem, s a sánta elkezd járni szent engedelmességben. Ezen van mit csodálkozni. Énekeljetek az Úrnak új éneket, mert csodadókat cselekedett. Aztán dicsőítették Izrael Istenét, akit a farizeusok, amikor látták ezen dolgokat, káromoltak. A csodák, melyek csodálatunk tárgyát képezik, dicséretünk tárgyává kell váljanak. És az irgalmasság megnyilvánulásai, amelyek örömünk tárgyát képezik, hálaadásunk tárgyává kell legyenek. Akik meggyógyultak, dicsőítették Istent. Ha ő meggyógyítja betegségeinket, úgy egész bensőnk áldja az ő szent nevét. Ha kegyelmesen megőrzött minket a vakságtól, sántaságtól és némaságtól, úgy épp oly nagy okunk van áldani Istent, mintha ezekből nyertünk volna gyógyulást. Sőt, még az ott álló szemlélődők is dicsőítették Istent. Jegyezzük meg, Isten jóságát dicsőítéssel és hálaadással el kell ismernünk úgy a másoknak nyújtott irgalomban, mint a személyesen tapasztalt áldásokért. Dicsőítették őt, mint Izrael Istenét, az ő egyházának Istenét, mint oly Istent, ki szövetségben áll az ő népével, s aki elküldte a megígért Mesiást, s íme itt van, lásd Lukács 1.68. Áldott legyen az Úr Izraelnek Istene. Mindez Izrael Istenének hatalma által történt, senki más nem tehette volna meg ezt. Továbbá az igében találunk egy sajátos följegyzést arról, hogyan táplált Krisztus 4000 embert 7 kenyérrel és egy kevés hallal, miként nemrég táplált 5000-et 5 kenyérrel. A vendégek most nem voltak kép annyian, mint akkor, s a készlet most kissé több volt, mint ott. De ez nem azt mutatja, hogy Krisztus keze megrövidült volna, hanem azt, hogy ő a csodáit úgy végezte, hogy a szükség kívánta, s nem pedig kérkedésből. S ezért az adott alkalmakhoz szabta őket. Úgy az 5000-nél, mint most, mindenkiről, aki ott volt, gondoskodott, s mindazt igénybe vette, ami csak kéznél volt, hogy azokkal táplálja őket. Ha egyszer a természet erőit felülmúló jelenséggel találkozunk, azt kell mondjuk, Isten újja ez. És sem itt, sem ott egyáltalán nem merültek ki ez újak. Következésképpen ez nem kisebb csoda, mint az előbbi. És itt látjuk Krisztus könyörületességét, 32. vers. Szánakozom-e sokaságon? Ezt azért mondja tanítványainak, hogy egyrészt próbára tegye őket, másrészt felgerjessze együttérzésüket. Amikor egy csodát végbe akarta vinni, magához hívta őket, s ismertette velük szándékát, tárgyalt velük felőle. Nem azért, mert szüksége volt tanácsukra, hanem mert ezzel egy példáját kívánta adni hozzájuk lehajló szeretetének. Nem szolgáknak nevezte őket, mert a szolga nem tudja, mit cselekszik az ő ura, hanem úgy kezelte őket, mint barátait és tanácsadóit. Hát eltitkoljam-e Ábrahámtól, amit tenni akarok? Lásd 1 Mózes 18-17. És abban, amit nekik mondott, figyeljük meg a sokasság helyzetét. 3 napja vele voltak, s nem volt mit tenniük. Ez buzgóságok bizonysága volt, valamint Krisztus és igéje iránti erős szeretetükről tanúskodott, hogy nem csak elhagyták munkáikat, hogy hétköznapokon hallgassák őt, hanem nagyon sok viszontagságnak tették ki magukat, hogy kitartsanak vele. Nem volt természetes éjszakai pihenésük, mert amint kitűnik, úgy aludtak akárcsak a katonák a harcmezőn. Nem volt mivel táplálkozzanak, és szinte minden erejük elhagyta őket. Azokban a melegebb éghajlatú országokban könnyebben el tudták viselni az emberek a hosszas koplalást, mint mi e hidegebb tájakon. De noha keserves volt a testre, és veszélyeztette egészségüket, mégis Isten háza iránti buzgóság emésztette őket, s Krisztus szavait többre értékelték testük táplálékánál. Mi 3 órát is sokallunk olykor, hogy részt vegyünk egy összövetelen. De ezek 3 napon át együtt voltak, s nem mondták meg, nem mondták nagyot fújva, íme micsoda fáradtság. Figyeljük meg, milyen gyöngétséggel mondta Krisztus, szánakozom rajtuk. Nekik illett volna szánakozniuk ő rajta, ki oly sokat szolgált nekik 3 napon át, s fáradhatatlan volt a tanításban és gyógyításban. Oly sok erő áradt ki belőle, s ezen felül, amennyire kitűnik, ő is bőjtölt. De ő megelőzte őket szánakozásával. Jegyezzük meg! Urunk Jézus számon tartja, hogy követői mi sokáig tartanak ki mellette, s felfigyel a nehézségekre, melyeket vállalnak érte. Jelenések 2:2. Tudom a te dolgaidat, fáradtságodat és tűrésedet, s ez semmiképpen sem veszti el jutalmát. Már most a szükség, melybe a nép jutott, arra szolgált, hogy dicső fényben tűnjék fel a gondoskodás irgalma. Ő táplálta őket, amikor éhesek voltak, s így a táplálék kétszeresen értékes volt. Úgy bánt velük, mint Izraellel egykor, megéheztette őket, s aztán enni adott nekik, 5 Mózes 8:3. Mert az éhes léleknek édes az, amit az elteltek megutálnak. Továbbá ez szükség arra szolgált, hogy dicső fényben tűnjék fel megelégítésük csodája. Lévén, hogy így sokáig éheztek, étvágyuk annál erősebb lett. Ha 2 sovány étkezés a harmadikat mindent felfalóvá teszi, mint lehetett 3 napi koplalás után. És mégis, mindnyájan ettek és megelégedtek. Jegyezzük meg, elégséges irgalom és kedelem van Krisztusnál, hogy bőséges kielégítés nyújtson a legsóvárgóbb vágyakozásnak is. Nyisd ki a te szádat, s én betöltöm azt. Ő megelégíti az éhező lelket.
Figyeljük meg másodszor mesterünk gondoskodását róluk. Éhesen nem akarom elbocsátani őket, nehogy kidüljenek az úton. Ez Krisztusnak és tanítványinak gyalázatára fordulna, s úgy nekik, mint másoknak az elkedtelenítésére. Jegyezzük meg, jelenlegi állapotunk boldogtalansága az, hogy amikor lelkünk bizonyos mértékben magasztos és beteljesedett állapotba jut, testünk nem képes lépést tartani vele a jóban. A test gyengessége nagy szomorúságot okoz a lélek készségének. De nem lesz ez így a mennyben, ahol lelki testtel fogunk majd bírni, ahol nem szűnnek meg éjjel és nappal Isten dicsérni, és mégsem fáradnak el, ahol nem éheznek többé, sem nem szomjúhoznak többé, Jelenések 7.16. Láttuk tehát az igében Krisztus könyörületességét. Itt van Krisztus hatalma és ereje. Szükségeik felett érzett szánalma erejét munkába állítja, megelégítésükre. Már most figyeljük meg, ereje hogyan volt kétségbe vonva tanítványai által, 23. vers. Honnan elégíthetné meg ezeket valaki kenyérrel itt a pusztában? Egy helyén való kérdés, gondolhatná valaki, akár csak a Mózesé, 4 Mózes 11.22-ben, nem juhok és ökrök vágattatnak-e nekik, hogy elég legyen nekik? Azonban itt egy helytelen kérdés volt, ha tekintettel vagyunk nem csak a tanítványok általános bizonyosságára Krisztus hatalmát illetően, hanem a különleges tapasztalatra is, amikor egy hasonló helyzetben csodálatos módon idényszerű és elégséges gondoskodásban részesültek. Az ő kezein átment kenyér megsokasodott, úgyhogy nagy gyengeségre vallott részükről most ezt kérdezni, honnan vehetnénk kenyeret. Hát lehetnek-e hiányban, míg mesterük velük van? Jegyezzük meg, a korábbi tapasztalatokról való megfeledkezések jelenlegi kételjeink alatt tartanak bennünket. Krisztus tudta, mi kevés volt a készletük, de azt akarta, hogy tőlük hallja. 34. vers. Hány kenyeretek van? Mielőtt munkához látna, akarja, hogy látható legyen, mi kevés az, amivel dolgozhat, hogy ereje annál fényesebben tündököljék. Ami ők volt, azt maguk számára tartogatták, és igen kevés volt még az ő számukra is. De Krisztus azt akarta, hogy kiosszák azt a sokaságnak, és bízzák magukat Isten gondviselésére. Jegyezzük meg, Krisztus tanítványaihoz az illik, hogy olyan bőkezőek legyenek, mint mesterük volt. Amink van, attól készek kell legyünk örömest megválni, ha az alkalom úgy kívánja, vendégszeretetet gyakorolva. Nem úgy, mint Nábál, 1 Sámuel 25.11, hanem mint Elizeus, 2 Királyok 4.42. A fösvénység ma, mely a holnapért való aggódásból fakad, romlott érzelem, melyet meg kell öldökölnünk. Ha bölcsen, kedvesek és szolgálatkészek vagyunk azzal, amivel rendelkezünk, úgy kegyesen remélhetjük, hogy Isten még többet fog küldeni számunkra. Jehova híre, az Úr hegyén a gondviselés. A tanítványok azt kérdezték, honnan vehetnénk kenyeret. Krisztus viszont azt kérdi, hány kenyeretek van. Jegyezzük meg, amikor nem juthatunk hozzá, amihez szeretnénk, akkor a legjobbat kell kihoznunk abból, amivel rendelkezünk, és jót kell tennünk azzal, amennyire csak jut. Nem annyira a szükségeinkre kell gondoljunk, mint inkább arra, amink van. Krisztus itt a Mártának adott szabály szerint járt el. Nem aggódni sok dolog miatt, nem terhelni meg magunkat a sokféle szolgálattal, angol fordításban. A természet, vagyis a testi szervezet kevéssel beéri, a kegyes ember pedig még kevesebbel, de a testi kívánság határtalan és kielégíthetetlen. Figyeljük meg továbbá, hogy Krisztus ereje hogyan lett nyilvánvalóvá a sokasság előtt a gazdag ellátásban, melyben őket részeltette, melynek módja nagyjából ugyanaz volt, mint előbb. 11. rész, 18-as következő verseket lásd. Figyeljük meg itt a kéznél levő készletet. 7 kenyér és néhány hal. A kenyér több volt, mint a hal, mert a kenyér az élet pálcája, botja. Valószínű, hogy a halat ők maguk fogták, hiszen halászok voltak, s most ott voltak a tenger közelében. Jegyezzük meg, jól eső dolog kezünk munkáját enni, Zsoltár 128.2, és élvezni azt, ami valamilyen módon saját szorgalmunk eredménye. Példaszédek 12.27. És amit Isten áldása folytán nyertünk fáradozásunkból, attól szívünk szabad kell legyen, hogy megváljunk tőle, mert azért munkálkodunk, hogy legyen, mit adjunk. Efézus 4.28. Aztán figyeljük meg a nép elhelyezését az áldás átvételére. 35. vers. Megparancsolta a sokasságnak, hogy telepedjenek le a földre. A sokasság csak igen kevés készletet látott. Mégis le kellett ülniük hitben, hogy egy alapos étkezés fog következni. Akik lelki eledelt kívánnak kapni Krisztustól, azoknak le kell ülniük lábaihoz, hogy hallgassák az ő beszédét, s várniuk kell, hogy láthatatlan módon fog hozzájuk érni. Továbbá figyeljük meg a készlet kiosztását közöttük. Először hálákat adott. Egy különleges görög szó van itt. Az előző csodában használt szó eulogesze volt, megáldotta. Lényegében ugyanaz, mert Istennek való hálaadás egy megfelelő mód az Istentől való áldás kérésére. S amikor további áldásokat akarunk kérni és nyerni, illő hálát adnunk a már kapott áldásokért. Aztán megtörte a kenyereket, mert a megtörésben történt a kenyér megszaporítása, s adta tanítványainak, azok pedig a sokaságnak. Bár a tanítványok kétkedtek Krisztus erejében, ő mégis használta őket, akár csak előbb, mert nem gerjedt haragra, úgy, mint joggal megtehetné szolgái gyengeséges gyarlósága miatt, hogy őket félretegye, hanem továbbra is adja nekik, s ők az ő népének az élet igéjét. S figyeljük meg a bőséget, melyben részük volt. 37. vers. Mindnyájan ettek és megelégedtek. Jegyezzük meg, akiket Krisztus táplál, megelégednek. Miközben a világért munkálkodunk, olyasmiért fáradunk, ami meg nem elégíthet. Ézsaiás 55.2. De akik szabály szerint várnak Krisztusra, bőségesen megelégeznek házának javaival. Zsoltár 65.4. Krisztus így táplálta a népet újra és újra, hogy jelezze, hogy bár názáreti Jézusnak nevezték, ő mégis Betlehemből való volt, a kenyér házából, vagy helyesebben ő maga volt az élet kenyere. És hogy kitűnjék, mennyire elégségesen ettek, sok maradékot szedtek fel, 7 tele kosárral. Nem oly sokat, mint előbb, mert nem oly sok evő után szedegettek, de elegendőt ahhoz, hogy kitűnjék, Krisztusnál bőven van kenyér, s még marad is. A kegyelem kimeríthetetlen bősége vár mindenkire, aki hozzá fordul, bármilyen sokat igényelnének is. Továbbá figyeljük meg a vendégek számbavételét. Nem azért, hogy megfizessék részesedésüket, itt nem kellett számlát fizetni, ingyen tartotta jól őket, hanem hogy tanúi lehessenek Krisztus erejének és jóságának, s hogy ezáltal bizonyos hasonlóság tűnjék fel az általános gondviselés közt, melyben eledelt áld minden testnek. Zsoltár 136.25. Itt 4000 ember lett megelégítve. De mi ez ahhoz a nagy családhoz, melyről Isten gondoskodik napról napra? Isten a nagy gazda, akire mindenek szemei néznek, s ő megadja eledelüket alkalmas időben. Zsoltár 104.27. Zsoltár 145.15. Végül figyeljük meg a sokaság elbocsátását, s Krisztus eltávozását más helyre. 39. vers. Elbocsátotta a sokaságot. Noha immár kétszer megelégítette őket, nem várhatják, hogy napi kenyerüket csodákban kapják. Menjenek most már haza hivatásukhoz, és saját asztalukról éljenek. S ő maga is eltávozott hajón egy más helyre, mert ő a világ világossága, s folyton mozgásban kell legyen, hogy széllyel járva jót cselekedjék. Felolvasom még az ezzel párhuzamos ige szakaszhoz írt magyarázatot Márk evangélium a 8. részéből, Matthew Henrytől. Márk evangélium a 8. részről általában. Ebben a fejezetben látjuk, amint Krisztus csodálatosan táplál 4000 embert 7 kenyérrel és néhány hallal. Megtagadja a mennyből való jelet a farizeusoktól, inti tanítványait, hogy őrizkedjenek a farizeusok és Heródes pártja kovászától, visszaadja szemevilágát egy vaknak Betsaidában, Péter vallást tesz felőle, Krisztus megjelenti tanítványainak közelgő szenvedéseit, s figyelmezteti őket is, hogy készüljenek fel hasonló szenvedésekre. Márk evangélium 8. rész, első 9 vers. Azokban a napokban, mivel hogy fölötte nagy volt a sokaság, és nem volt mit enniük, magához szólította Jézus az ő tanítványait, és mondanékik, szánakozom-e sokaságon, mert immár harmadnapja, hogy velem vannak, és nincs mit enniük. És ha éhen bocsátom haza őket, kidőlnek az úton, mert némelyek ők közülük messzünnen jöttek. Az ő tanítványai pedig felelének néki. Honnan elégíthetné meg ezeket valaki kenyérrel itt, e pusztában? És megkérdi őket, hány kenyeretek van? Azok pedig mondának, 7. Akkor megparancsolá a sokasságnak, hogy telepedjenek le a földre. És vevén a 7 kenyeret, és hálákat adván, megszegé és adá az ő tanítványainak, hogy eléjük tegyék, és a sokasság elé tevék. Volt egy kevés haluk is, s hálákat adván mondá, hogy tegyék eléjük azokat is. Evének azért is megelégedének, és fölszedik a maradék darabokat 7 kosárral. Valának pedig, akik ettek, mint egy 4000-en, s elbocsátá őket, és azonnal a hajóba száll a tanítványaival, és Méne Dalmánuta vidékére. Magyarázat. Már láttunk egy ehhez hasonló csodatételt előbb ebben az evangéliumban, Márk 6.35, s láttuk Máténál is ugyanezt, Máté 15.32. S itt a körülményeket illetően kevés vagy szinte semmi eltérést vagy adalékot sem találunk. Mégis, figyeljük meg, hogy Urunk Jézust sokan követték. Fölötte nagy volt a sokaság, első vers. Dacára a farizeusok gonosz ügyködésének, mely előtt lejáratni, rossz hírbe keverni igyekeztek, az egyszerű nép, mely több tisztességgel bírt, és ennél fogva tisztább bölcsességgel is, mint vezetőik, iránta való nagyra becsülését továbbra is fenntartotta. Feltételezhetjük, hogy a sokasság általában a nép aljából volt, ilyenekkel volt kapcsolatban Krisztus meghitt kapcsolatban, mert ennyire megalázta s megüresítette magát minden emberi nagyságtól, s ekként bátorította a legmegvetettebbeket is, hogy hozzájöjjenek életért és kegyelemért. Aztán figyeljük meg, hogy akik követték őt, azoknak sok nehézségben, problémában volt részük az ő követésében. Már harmadnapja, hogy vele voltak, s nem volt mit enniük, s ez kemény szolgálat volt. Soha sem mondják hát a farizeusok, hogy Krisztus tanítványai nem böjtölnek. Valószínű, hogy voltak egyesek, akik hoztak otthonról valamit magukkal, de ez időre már mindenük elfogyott, s nagy út állt előttük hazáik. És mégis kitartottak Krisztussal, és nem kezdtek arról tárgyalni, hogy elhagyják őt, míg ő el nem bocsátotta őket. Jegyezzük meg! Az igazi buzgóság nem törődik a kötelesség útján található nehézségekkel. Akik gazdag lakomában részesedtek lelkük számára, azok megelégedhetnek sovány ellátással testükre nézve. Volt egy régi közmondás a puritánok közt, száraz kenyér és az evangélium, ez igen jó sors. Aztán jegyezzük meg, amint Krisztus szánakozik mindazokon, kik szükségben és nyomasztó helyzetben vannak, úgy különös gondja van azokra, akik szorult helyzetbe kerülnek buzgóságuk és szolgalmuk miatt a hozzávaló ragaszkodásban. Krisztus ezt mondta, szánakozom-e sokasságon? Akikre a kevés farizeusok megvetéssel néztek, azokra az alatotos Jézus könyörületességgel és gyöngétséggel tekintett, és így kell nekünk is minden embert tisztelnünk. De amit főképpen tekintetbe vett, ez volt, hogy már harmadnapja velem vannak, és nincs mit enniük. Bármilyen veszteség érjen is, vagy nehézségen menjünk keresztül Krisztusért, iránta való szeretetből, neki gondja lesz, hogy azokat valamilyen módon visszafizesse nekünk. Akik az Urat keresik, hosszú távon semmi jót sem nélkülöznek. Zsoltár 34.10. Figyeld meg, milyen együttérzéssel mondja Krisztus harmadik vers, ha éhen bocsátom haza őket, kidülnek az úton, az éhség miatt. Igen, Krisztus ismeri és tekintetbe veszi alkatunkat, és ő a testért van, s ha mi őt dicsőítsük, bizonnyal megelégítetünk. Figyelemmel volt arra, hogy sokan közülök messzűnől jöttek, s nagy utat kellett hazáig megtenniük. Amikor nagy sokaságot látunk, az igét hallgatva, jó leső arra gondolni, hogy Krisztus tudja mindenkiről, honnan jött, még ha mi nem is tudjuk. Tudom a te dolgaidat, és hogy hol lakol. Jelenések 2.13. Krisztus semmi módon nem akarta üresen elküldeni magától azokat, kik helyes módon ragaszkodtak hozzá. Azt is figyeljük meg, hogy a keresztények kételjei olykor Krisztus erejének felragyogtatására szolgálnak. A tanítványok nem tudták elképzelni, honnan elégítetnék meg kenyérrel ennyi sok ember itt a pusztában. 4. vers. Szükségszerűen csodálatos kell tehát legyen, és sokszorosan annak kell feltűnjék, amire a tanítványok úgy néztek, mint lehetetlenre. Azt is figyeljük meg, hogy Krisztus közbelépésének ideje népének megsegítésére akkor érkezik el, amikor a dolgok végletig jutnak. Amikor már közel voltak a kidőléshez, Krisztus gondoskodott róluk. Hogy az ő követésére szóló hívása ne a kenyerekért történjen, ezért nem elégíti meg őket, csak amikor teljesen kimerültek, és akkor elbocsátja őket. Azt is figyeljük meg, hogy Krisztus tárháza kimeríthetetlen. És hogy ezt nyilvánvalóvá tegye, Krisztus megismétli újra ezt a csodatételt, hogy kimutassa, ő mindig ugyanaz, népe fenntartására, újra és újra megelégíti azokat, akik hozzá ragaszkodnak. Jó titeményei megújulnak, amint új szükségeink és nehézségeink támadnak. Az előbbi csodában Krisztus az összes náluk levő kenyeret használta, 5 kenyeret, és megelégítette velük az összes vendégeket, kik nála voltak, 5000 embert. És így tett itt is. Noha joggal mondhatta volna, ha 5 kenyér megelégített 5000 embert, úgy 4 kenyér megelégíthet 4000-et. Veszi mind a 7 kenyeret, és megelégít velük 4000-et. Arra akart ezzel tanítani bennünket, hogy vegyük a dolgokat, amint vannak, sangolódjunk rájuk, használjuk mindazt, amivel rendelkezünk, s hozzuk ki a legjobbat belőlük. Úgy történt itt is, mint a manna szedéskor. Aki többet szedett, nem volt többje, s aki kevesebbet, nem volt hiánya. Jegyezzük meg azt is, hogy atyánk házában, mesterünk asztalánál, bőven van kenyér, s még marad is. Dicső teljesség van Krisztusban, amit mindazokkal közül, kik kezeivel érintkezésben vannak. Igen, így az ő teljességéből veszünk minnyájan kegyelmet is kegyelemért. János 1.16. Nem kell azoknak szükségtől félniük, kik Krisztusból élnek. S végül figyeljük meg, jó, ha azok, kik Krisztust követik, összetartanak. Ebből áldás származik rájuk. Krisztus ezen követői továbbra is egységben egy testet alkottak, 4000-en voltak együtt, és Krisztus mindnyájukat táplálta. Krisztus juhai a nyájban kell maradjanak, s az ő nyomdokain kell járjanak, s így bizonnyal táplálni fogja őket.